Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapunkon újra együtt lehetünk, hogy meghallgassuk a te ígédnek üzenetét, hogy ezáltal hitünk erősödjön, gazdagodjunk, adj nyitott szíveket, nyitott füleket, hogy a hirdetett ige ne eredmény nélkül hangozhassék. Ámen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az ótestamentumi szentigét, ami Szentháromság ünnepe után második vasárnap igehirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet megírva találunk Ezékiel próféta könyvében a 33. fejezet 30. versétől a 33. versig a következőképpen. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymásnak. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Aztán eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Pajzán dallá lesz a szájukban, az eszük meg nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik. Pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem a szerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy proféta volt közöttünk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el az egész kereszténység közös hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A 19. században kutatók, régészek egy Rómában egy domb alatt egy katakombát találtak. Egy katakombára bukkantak, és a katakombát megnyitva, azt átkutatva egy falfirkát vettek észre. A falfirkán egy kereszt volt, a kereszten pedig egy szamárfejű valaki volt odaszögezve. És a kereszt mellett egy római ember állt, aki ezeket a szavakat mondja, Alexomenis imádja Istenét. Vagyis
Az a szamárfejű illető, az nem lehet más, mint Krisztus, szamárfejjel ábrázolva. És a kutatók, a tudósok, a régészek szinte egyöntetűen egyetértenek abban, hogy abban a sírkamrában található rajz, falfirka, egy gúnyrajz. Gúnyolódott az az illető Istenen, aki azt a rajzot oda rajzolta. Mert Isten, akit keresztre feszítettek, Isten, akit ilyen gyalázatos módon tudtak megölni, milyen Isten az, aki így tud meghalni? Szamár Isten, nyilvánvalóan. Úgy látszik, hogy Krisztuson, Istenen már akkor is szerettek gunyolódni és provokálni a keresztjén embereket. De ez az ige is a proféták gunyolásáról beszél, amikor félelem nélkül veszik a szájukra az emberek az Istent, félelem nélkül gúnyolják az Istent, és félelem nélkül teszik gúny tárgyává azokat, akik Istenben hisznek. Ezek ellen beszél a próféta, amikor azt mondja, igénynek az utolsó versében, hogy de ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. És akkor majd jaj lesz nekik. Pál apostol is küzdött a gunyolódókkal. Leveleiben nem egy helyen beszél arról, hogy amikor kiállt a nép elé, hogy bizonyságot tegyen az ő Krisztusáról, a megfeszítetről, akiben ő hisz, akkor hányszor volt gunyolódók céltáblája? Hányszor nevették őt ki mindazért, amit ő Krisztusról mondott? Mondhatnánk éppen, ez nem a mi gondunk. Ez legyen Pál apostolnak a gondja, legyen azoknak a gondja, akik azt a szamárfejű Krisztust odarajzolták abba a katakombába, legyen azok gondja, akik Ezékiel korában is gúnyolták az Isten, mondhatnánk persze, nem a mi gondunk. Csak az a baj, hogy napjainkban sem jobb a helyzet, sőt, ha lehet még rosszabb. Mert hogyha közeledik egy-egy nagy keresztény ünnepünk, karácsony, húsvét, pünkösd, akkor szinte borítékolható, és szinte már várom, hogy mikor talál ki valaki valami olyat, amivel provokálni tud és akar bennünket. Hogyan és mit fognak kitalálni, hogy rúgjanak egyet a keresztjénekbe, és gúny tárgyává tegyék hitünknek a legfontosabb személyét, Krisztust, ott a Golgotai kereszten. De hát nem is kell igazából nagy ünnepnek lenni ahhoz, hogy a hitetlen emberek, a liberális emberek gúnyolják Krisztust. Elég, ha a közelmúlt néhány eseményét felidézzük. Egy Vágó Istvánt, akinek annak idején nagyon szerettem a kvízműsorait nézni a televízióban, ma már nem nézném meg, kikapcsolnám, ha látom, azért kélyes örömmel gyalázta az Istent nagy nyilvánosság előtt. Aztán van egy Niedermüller Péter nevezetű budapesti polgármester, aki jó, hát nem hívő ember, elfogadom. Na de hát egy polgármester mégiscsak minden embernek a polgármestere, és abban a kerületben, ahol ő polgármester, mégsem csak hitetlen emberek vannak, mégsem csak ateista emberek élnek, hanem van ott azért szép számmal hívő ember is, Krisztust követő, Krisztusról bizonyságot tévő ember is, és ez az ember mégis azt mondta nagy nyilvánosság előtt, hogy a fehér heteroszexuális keresztjének rémisztő képződmények. Aztán lehetne folytatni. Még a vírusjárvány helyzetet is kihasználták ezek az emberek, Isten gyalázó, Krisztus gúnyoló emberek, azonnal az asszonyon, aki egy nappal látéve azon dolgozott, hogy minél sikeresebben tudjunk összekapaszkodva védekezni a járvány ellen, és őt gúnyolva szintén megtalálták, hogy hogyan rúgjanak egyet a hívő keresztjénekbe. Bizonyára mindenki láthatta azt a botrányos montást, ahol dr. Müller Cecília áll a megszokott pulpitusa mögött, ahonnan a tájékoztatóit szokta tartani. Vele szemben egy feszület, a feszületen ott van Krisztus, mind a két kezén csak négy ujj van, és a főorvos asszonynak a szájába, ennek a humoros rajznak a készítője azt a mondatot adta, hogy alapbetegsége függőséget okozhat. Megint csak rúgtak belénk egyet. Aztán lehetne gondolni arra a tüntetésre, ami nem is olyan régen volt, talán a lengyel nagykövetség épülete előtt, amikor ilyen lipsi nyikhaj fiatalok az abortusztörvény szigorítása ellen tiltakoztak, és az egyik ilyen nyeretlen két éves apuka kedvence papi ruhát öltött, áldoztatott nyakába keresztel, de nem ostját tett az ott lévő többiek szájába, hanem egy abortusz tablettát, és azzal a mondattal, hogy ez Krisztus teste. Tovább is van, mondjam még? Lehetne. Hosszú ideig lehetne folytatni. De hát ki ne tudná folytatni ezt a sort, hogy hogyan gunyolódnak ma is, nem csak a prófétákon, hanem magán Krisztuson, magán az értünk szenvedő és értünk meghaló Uron. Én keresztény embernek tartom magamat. És mint keresztény ember nem szabad, hogy a bosszú gondolata mozgasson. De engedtessék meg, hogy haragudjak. És engedtessék meg, hogy szomorú legyek. És engedtessék meg, hogy fájjon a szívem azért, hogy ami nekem szent, ami nekem fontos, azt más gúnytárgyává teszi. De mielőtt begurulnék, mert érzem, hogy lassan kezdek begurulni, mielőtt begurulnék, akkor mindig arra gondolok, de hát az ítélet nem az enyém. Nem én fogok majd ítéletet mondani fölöttük, cselekedeteik fölött, gúnyolódásaik fölött. Van nálam kompetensebb személy, aki elé majd ezek az emberek oda fognak állni, és akkor, ahogyan Ezékiel próféta könyvében hallhattuk, de ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük, és akkor majd megtudják, hogy a Szent Istent nem lehet büntetlenül gyalázni. És akkor majd mondhatják ezek az emberek, hát én ezt nem is gondoltam. Én ezt nem is tudtam. És ha tudtam volna, nem tettem volna meg. Csak hogy akkor már késő lesz. Mert le fog rájuk sújtani Istennek a haragja, mert Istent, a Szent Istent nem lehet büntetlenül gyalázni. És azért van még, ami számomra szomorú, mégpedig az, amikor a saját evangélikus keresztjén egyházam lép át egy bizonyos határt. Talán nem is rossz szándékból. Talán azért, mert úgy akar a korszellemnek megfelelni. Talán azért, mert trendi akar lenni. Talán azért, mert igazodni akar a világ elvárásaihoz, ennek az ateista, liberális világ elvárásaihoz, és talán azért, mert így akarja behívni, bevonzani a fiatalokat a templomba. Svédországban, Malmöben, a Szent Pálról elnevezett evangélikus templomban olvastam korábban egy olyan oltárképet tett ki a gyülekezet lelkésze, evangélikus gyülekezetről és evangélikus templomról van szó, hangsúlyoznám. Egy olyan oltárképet helyeztek ki az oltárra, amely a paradicsomot ábrázolja, az édenkertet, és az édenkertben melegek és leszbikusok vannak. És akkor ezért nagy fölháborodás támadt. Na, mondtam magamba, végre. Talán még Svédországban is maradtak néhányan normális emberek, bár nem hiszem, hogy sokan, de néhányan talán még maradtak. És felháborodtak, mert náluk is ez kiverte a biztosítékot. Aztán jött a hideg zuhany. Nem azért háborodtak föl a hívek, az emberek, hogy melegek és leszbikusok voltak azon az oltárképen a paradicsomban, hanem azért, mert csak azok voltak ott. És nem voltak ott a több ilyen aberrált, ferdehajlamú, LMBTQ és az egész ABC-t föl lehet lassan sorolni, ők már nem szerepeltek a képen. És azt mondták, hogy diszkrimináció. Nekik is ott kéne lenni az oltárképen. Svédországban, evangélikus gyülekezetben. Igen, azt mondja Ezékiel a próféta csúfolóinak, de ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Azonban ez az ige nem csak azoknak szól, és nem csak azokról beszél, akik gúnyolják a Szent Istent és a Szent István követőit, hanem azokról is, akik hallgatják ugyan az igét, de nem nyílik meg a szívük előtte, nem fogadják be az igét, és nem változik meg az életük. Azt mondja ezzel kapcsolatban Ezékiel, hogy aztán eljönnek hozzád, mint a nagy gyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Pajzán dallá lesz a szájukban, az eszük pedig a nyereségen jár. És valljuk meg, sokan vannak ilyenek, akik szívesen hallgatják az igét. Szívesen hallgatják az ige hirdetőt, de amikor kilépnek a templomból, folytatják azt az életet, azt a gondolkodásmódot, ami előtte jellemző volt rájuk. Arra az időre, amíg ott vannak a templomban, hallgatják az igét, de igazából a hallott ige nem tudja átformálni, megformálni az életüket. Egy erdélyi kollega mesélte nekem, hogy annak idején, amikor elvégezte a teológiát, és püspöke kihelyezte őt abba a gyülekezetbe, ahol majd szolgálni fog, nyugdíjba ment az elődje, és az ő helyét vette át a fiatal kolléga. Megkérdezte a idős, nyugdíjba vonult lelkész a fiatal utódától. Aztán mond, fiam, járnak-e templomba az atyafiak? Hogy ne járnának, mondja a fiatal kolléga. Hála jó Istennek, minden vasárnap tele van a templom. Fiatalok, idősek, gyermekek, hála Istennek tele van a templom. No, az a jó, mondja az öreg. Aztán eltelt egy év, és lassan elkezdtek elmaradozni az emberek a templomból. Egyre kevesebben ültek, egyre szellősebben ültek a padokba. Aztán akkor megint megkérdezte a nyugdíjba menő, ment lelkész a fiatal kollégától, és mond, fiam, még most is járnak? Még mindig járnak a templomba az atyafiak? Azt mondja a fiatal lelkész, hát, atyám, most már elég kevesen. Sajnos most már fogynak, nem jönnek. Aztán érted-e, hogy miért maradnak el a templomból az emberek? Kérdezte az öreg. Fogalmam sincsen, atyám, miért? Azért, fiam, mert letelt az egy év papmarasztási idő, ott van ilyen, és ez alatt az egy év alatt kipróbáltak téged. És látták azt, hogy jól prédikálsz, látták azt, hogy jól forgatod a szavakat, látták azt, hogy beilleszkedtél a gyülekezetbe, látták azt, hogy botrányaid nincsenek, látták azt, hogy minden rendben van, normálisan megy minden a maga kerékvágásába, vagy ahogy igénk mondja, azt mondja, hogy jól pengeted a lantot, és azt gondolták, hogy ez így jó, nekik ennyi elég. És elmaradtak a templomból, mert hallgatták az igét, mert örömmel hallgatták az igét, de nem fogott rajtuk az ige, mert nem nyílt meg a szívük az ige előtt. És nem tudta a szívbe befogadott ige átformálni, átváltoztatni az embereknek az életét. Kívánom, hogy akkor, amikor majd ott állunk az Úristen ítélőszéke előtt, akkor egyikünk se kelljen amiatt aggódni, hogy életem során ellene szóltam az Úrnak, Uram, bocsáss meg, gúnyoltam az Urat, vagy annak követőit, és kívánom azt, hogy a hallott ige, a vasárnapról vasárnapra hangzó ige nyitott szívekre találjon, hogy ezekben a nyitott szívekbe befogadott ige mássá, jobbá, Istennek tetszőbbé tudja tenni a mi keresztény hívő életünket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, lám, már a te prófétád is a téged gúnyolók ellen szól, és már a te fiadat is nem sokkal áldozatos halála után már szamárfejű istenként ábrázolták, és a helyzet azóta sem jobb. Nem félik az emberek a te nevedet. Félelem nélkül tesznek téged gúnytárgyává, provokálva és fájdalommal eltöltve bennünket, téged követő, rólad bizonyságtévő embereket. Urunk, hisszük, hogy az ítélet joga a tiéd, és hisszük azt is, hogy nem lehet téged büntetlenül gyalázni. Megkapják, amit megérdemelnek. Ránk sokkal inkább vonatkozik az, hogy hallgatjuk a te igédet, de nem sokban változik meg az életünk. Urunk, nyisd meg a szívünket, tedd érzővé, hogy a szívünkbe hullott mag termőtalajra találjon, és kihajtson, és termést hozzon, százszor, ezerszer annyit, és olyan keresztény életet tudjunk élni, amely azt mutatja, hogy mi valóban a tiéd vagyunk, téged követünk. Ámen.